Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, imádkozzunk. Urunk, sokszor kesereg a mi lelkünk, és szomorkodunk abban a világban, amelyikben élünk, amikor látjuk a nehéz körülményeket. És szomorkodunk akkor is, amikor magunkra nézünk, mert elkeserítő sokszor hitbeli állapotunk is. És elkeserítenek bennünket bukásaink is. De ha te rád nézünk, felvidulunk, mert akik te rád néznek, felvidulnak, és arcuk meg nem pirul, szeretnénk ma este is téged látni, Jézus Krisztus, és felvidulva menni tovább életünk útján. Vidámíts meg bennünket a te ígéddel, az evangéliummal, biztass és erősíts bennünket a te lelkeddel, és miközben hallgatjuk a te igédet, munkálkodjon a te kegyelmed nagy ereje bennünk és rajtunk ezen az estén is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből szeretném olvasni. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második részéből a 18. verstől a 29. versig terjedő szakaszt olvasom. Következőt találjuk itt megírva, jelenések 2, 18. és azt követő verseiben. A Tiatírabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jezabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, s a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiaik megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek rátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz és mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, estéről estére, ezen a héten a Jelenések könyve leveleit olvassuk, amely levelek a keresztény Kis-Ázsiában élő keresztény gyülekezeteknek szóltak annak idején. A Biblia tanítása és szemlélete szerint a keresztény gyülekezet Isten vándorló népe, akik itt ezen a földön vándorok és jövevények, itt ezen a földön lényegébe véve idegenek, akik azt vallják, hogy a mi országunk a mennyekben van. Sok ember, sokféle csoport vándorol ebben a világban, vándorol a földi életben, akiknek nem ez a céljuk. Vannak úgynevezett egyházak és gyülekezetek is, amelyek vándorolnak ebben a világban, ahol a gyülekezet tagjainak nem az a célja, hogy elérjék egyszer a mennyei várost, hanem az a célja, hogy itt ezen a földön jól éljenek, és minden sikerüljön nekik. De ez nem az Isten népe. Az Isten népe az azt vallja, hogy mi itt vándorok és jövevények vagyunk. Megyünk a mennyei cél felé. Tehát mi nem a temető felé megyünk, testvérek. Nekünk nem az a legnagyobb gondunk, hogy a temetőbe eltemessenek, vagy elhamvasszanak bennünket, és hogy milyen urna temetőbe tegyenek bennünket, meg milyen sírhelyünk legyen, meg milyen síremléket állítsanak nekünk. Bennünket nem ez foglalkoztat. Bennünket az foglalkoztat elsősorban, hogy megérkezzünk a mennyei hazába. A gyülekezet tehát a keskeny úton jár. A keskeny úton jár, megy hazafelé. Jézus pedig azokat a gyülekezeteket, azt a népet, amelyik a keskeny úton jár, állandóan figyeli, figyelemmel kíséri. És figyelmezteti őket. Ha szükséges, akkor korrigálja az útjukat. Ha szükséges, figyelmezteti őket, helyre igazítja őket, hogy el ne tévejedjenek. Ezért szól az íge újra meg újra a gyülekezetekben, hogy el ne tévedjen a gyülekezet. A Biblia nem egyéni hívő emberekben gondolkozik csupán, és elsősorban nem is így gondolkozik. A Biblia gyülekezetekben gondolkozik. Üdvözíteni Jézus Krisztus az ő népét fogja. A gyülekezetet fogja, a mennyasszonyi népet fogja, ez áll a Bibliában. Nekünk is át kell tehát vennünk, kedves testvérek, ezt a gondolkodási módot, hogy mi egy nép vagyunk, Isten népe vagyunk, akik vándorolunk a mennyei cél felé. A gyülekezeteknek szóló levelek, ha figyelmesen olvassuk, mindegyik ilyen értelemben szól. Jézus ezekben a levelekben mindegyikben a gyülekezeteket figyeli különböző helyzetükben, mindegyik gyülekezet más és más, és korrigálja őket, figyelmezteti őket, inti őket. Ma a Tiatira beli gyülekezetnek írt levél van előttünk. A Tiatira beli gyülekezethez írott levélben azt olvassuk, hogy Jézus kijelenti, úgy mutatkozik be, úgy jelenti ki magát, mint az Isten fia, akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng. Mint a tűzláng. Azért hasonlítja Jézus az ő tekintetét, az ő szemeit a tűzlánghoz, mert a tűznek a lángja az, amelyik mindenhova elhatol. Áthatol mindenen a tűz. Áthatol a falakon. Áthatol a fémen. Szinte nincs semmi, ami a tűznek ellene tudna állni. Jézus szemei, mint a tűzláng, behatolnak a gyülekezet mélyére. Jézus látja, hogy mi van a gyülekezetben. Sokkal mélyebbre lát, mint gondolnánk. Az előző levélben, a pergámumi beliekhez írott levélben azt mondja, hogy őnála van az éles kard. Ugyanezt a gondolatot fejezik ki. Az az éles kard, a két élő éles kard, amelyik elhat egészen, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a veséknek, a velőknek a megoszlásáig, az ízeknek a megoszlásáig, tehát behatol oda Isten igéje, belát oda Jézus Krisztus az én életembe is, meg a gyülekezet életébe is, ahova senki nem lát bele. Látja, hogy mi van a mélyben. Miket gondolnak az emberek. Hogyan gondolkoznak a hívők, mi van a szívükben és mi a fejükben. És itt azt olvassuk, hogy Jézus a Tiatira belieknek először is azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, sőt, te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. Jézus látja a pozitívumot. Ezzel jön először. Látja, hogy a Tiatira beli hívőkben mennyi lelki hűség, kitartás van, milyen komoly hit van, és azt is látja, hogy a Tiatira beli gyülekezetben van egy növekedés. A te utóbbi cselekedeteid többek az elsőknél. Szentebbül éltek. Mert a hitbeli növekedésnek ez egy ismertető jele. Hogy a megszentelődésbe előbbre jut az ember. Jézus Krisztus tehát nem elfogult. Jézus Krisztus ezt a gyülekezetet azzal kezdi, szinte valamennyit egyébként, hogy megdicséri. Megdicséri. És ez nagyon fontos, hogy megtanulják a lelkipásztorok is, mi lelkipásztorok is megtanuljuk ezt, hogy akkor hirdetjük Jézushoz hűségesen az ígét, a gyülekezet felé elhangzik a pozitívum, a dicséret is. Nem mindig a szidás, nem mindig az ítélkezés. Annak is van helye, de figyeljük meg, hogy Jézus a pozitívumokra hivatkozik. Milyen pozitívumokra hivatkozhat Jézus, amikor a kelenföldi gyülekezetet nézi? Hát ezt én nem tudom, a testvérek kell, hogy tudják. A testvérek kell, hogy érezzék ezt, hogy milyen pozitívumokat lát ebben a gyülekezetben. Biztos van. Biztos van, és legyen övé a dicsőség, ha azt látja, hogy van hitbeli lelki növekedés. És az utóbbi cselekedeteik a testvéreknek jobbak az elsőnél. Azonban az áll itt a továbbiak, vagy van azonban egy kevés panaszom is ellened. De van valami kevés panaszom is ellened. Vagyis kiderül, hogy a Tiatira beli gyülekezetben a hívők között sincs mindig minden rendben. Merem hinni, hogy senki nincs ebben a gyülekezetben, aki azt gondolja, hogy ott, ahol hívő emberek vannak, ott minden rendben van mindig. A Biblia nem idealista, és nem mondja azt, hogy minden hívő abszolút rendes és hibátlan, és senkinek semmi, senkivel semmi probléma, és ha már egyszer hívő. Szó sincs róla. Azt olvassuk, hogy itt is problémák voltak. És megtudjuk, hogy a Tiatirabeli gyülekezetben a legfőbb probléma egy Jezábel nevű asszony volt, aki prófétának mondta magát, és a gyülekezetbe az embereket tanította. Tanította. Mi volt a tanítása ennek az asszonynak, amire Jézus azt mondja, hogy ez bizony egy súlyos probléma, egy súlyos tévtanítás. Azt tanította, amit annak idején tanított Bálám is, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek a gyülekezet tagjai. Mi áll emögött a megállapítás mögött? Tiatíráról tudjuk azt a korabeli leírásokból, hogy ez egy nagyon jó módú város volt. És igen gazdag város volt. Nagyon sok iparos élt Tiatírában, különösképpen is a bőrdíszművesek, textil kereskedőknek volt nagy népszerűsége, igen eredményesen dolgoztak, és a Tiatírában élő iparosok és kereskedők céhekbe, csoportokba, KFT-kbe mondanák ma talán, oda tömörültek. És mindegyiknek megvolt a maga céhe, maga csoportja. Ez egy érdekszövetség volt. De az érdekessége az volt, hogy ezek a céhek, ezek nem csupán szakmai érdekszövetségek voltak, hanem általában egy-egy céhben valamelyik pogány istent is tisztelték. A görög és római vallásos világban tudjuk azt, hogy sokféle isten volt, sokféle istenséget tiszteltek és imádtak, úgyhogy volt bőségesen miből és kiből választani. És a céheknek az összejövetelei és alkalmai, amikor összejöttek a dolgokat megbeszélni, amikor megbeszélték az anyagi ügyeiket, a kereskedelmi ügyeiket, a szakmai ügyeiket, akkor következett egy úgynevezett pogány istentisztelet, amelyiknek rendszerint a vége mindig egy nagy dorbézolás volt, egy nagy evés-ivás, hiszen általában a római és görög istenségek azoknak a tiszteletéhez hozzátartozott egy nagy vacsorai közösség, egy nagy evészet, ivászat, sőt, ugye voltak olyan istenségek, ahol a szexuális kicsapongás, a tömegszex, a csoportszex is hozzá tartozott. Nem mai találmányok ezek a dolgok. És ezért ezek a céhek igen népszerűek voltak. Na most, Tiatírában volt egy keresztény gyülekezet. A gyülekezet tagjai, a hívő emberek, azok szorgalmas emberek voltak. Ők is előbbre jutottak az anyagi dolgokban, ők is jómódú emberek voltak, és őket is unszolták, hogy lépjenek be ezekbe a céhekbe. Lépjenek be ezekbe a céhekbe. Mivel azonban a keresztények tudták, hogy ezekbe a céhekbe mi van, tudták, hogy ezekben a centrális kérdés a pénz, aztán ez az erkölcstelen kicsapongás, ezért vonakodtak belépni ezekbe a céhekbe. Igen ám, de ha nem léptek be, akkor viszont az a veszély fenyegette őket, ami be is következett többször is, hogy diszkriminálták őket, kizárták őket a kereskedelemből, mindenhonnan kiközösítették őket, és egyedül maradtak. Egyedül maradtak. És az lett a problémájuk, hogy akkor hogy tudunk kereskedni, ha a többi kereskedő összefog ellenünk, tönkretesz esetleg bennünket, mit csináljunk? Hát élni csak kell az embernek, boldogulni csak kell az embernek, és miközben ezekről a dolgokról gondolkoztak, és valószínű, hogy a gyülekezetben vitatkoztak is, előállt ez a bizonyos proféta nő, ez a Jezabel. Biztos, hogy nem így hívták, mert azért nevezi Jezabelnek a Biblia, mert ugye az Ószövetségben volt egy nevezetes nőszemély, a Jezabel, Akháb király felesége, aki rávette Izrael királyát arra, hogy ne csak tehát az igazisten tisztelete mellett a pogány istenek tiszteletét is vezesse be Izrael földjén. És fölépítették a pogány templomokat. És ez az asszony, aki itt volt Tiatírában, azt mondta, hát nézzétek, alkalmazkodni kell azért ehhez a világhoz, nekünk keresztényeknek is, meg kell alkudnunk. Mert hát azért nézzétek, más a hit, és más az élet. A hit dolga, az mondjuk a gyülekezet, a templomra tartozik. Az élet, az meg kint zajlik. Ezt a kettőt el kell egymástól választani. El kell egymástól választani. Az anyagi életünket is úgy éljük, ahogy tudjuk. Az a lényeg, hogy gyarapodjunk. Nem kell konfliktusba keveredni a céhekkel. Nem kell azt mondani, hogy mi nem megyünk veletek. Nem kell elzárkózni a velük való közösségtől, és elmaradni az ő dolgaikról. Hát ott vagytok ti is. Hát egy kicsit olyan mértékletesen esztek vagy isztok ottan ezeken az összejöveteleken, de ne húzzátok ki magatokat. És ez, kedves testvérek, úgy tűnik, hogy a Tiatira beli gyülekezetben sok embernek tetszett ez az elmélet. Sok embernek tetszett ez az elmélet. És ezt a kettősséget, ezt a lelki hűtlenséget nevezi a Biblia lelki paráznaságnak. Ezért nevezi Jezábel paráznának. Erkölcstelennek, hűtlennek, és ezért nevezi a Biblia végig a Jelenések könyve azokat a keresztényeket, sőt, a keresztényeknek a közösségét is, bizonyos keresztények közösségét is paráznának. A nagy parázna nem lesz más az utolsó időkben, mint az a nagy egyesült egyház, amelyik a világ kedvébe akar járni, népszerű akar lenni, az emberek népszerűségét akarja megnyerni, és ezért elhallgatja a Biblia igazságait. Ezt nevezi a Biblia a nagy paráznának. Ennek a gondolkodás módnak a képviselője volt ez a bizonyos Jezábel. És Jézus azt teszi szóvá, hogy a gyülekezetnek a gyülekezet vezetősége és maga a gyülekezet elnézte mindezt. Elnézte. Megtűrte ezt a tanítást maga között. És megtűrte a gyülekezetbe azokat a keresztényeket, akik így gondolkodtak. És volt lehetősége arra, hogy Jezábel, ez a nő, elmondja, fórumot kapott a gyülekezetben. Biztos, hogy meg tudta indokolni jól a gyülekezet tagjainak, hogy ő miért gondolkozik így, és miért képviseli ezt a egyezzünk ki gyerekek alapot és gondolkodásmódot. Egy kicsit alkalmazkodjunk a világhoz. Biztos vagyok benne, mert azóta is ugyanez az érvelés hangzik az egyházakban is. Az érvelés így hangzik, hogy nehogy elveszítsük az embereket. Mert hogyha nagyon ragaszkodunk az igéhez, ha nem választjuk külön az életet és a hitet, akkor ennek nem lesz jó vége. Hát akkor elkopnak az emberek a gyülekezetből. Elfogynak az emberek. Inkább tegyünk engedményeket. Kedves testvérek, a Tiatira beli gyülekezet problémája azért érdekel bennünket, de azt gondolom, hogy azok, akik a Biblia alapján már lelki módon tudnak gondolkodni, ma is látják, hogy szinte ugyanezzel a problémával találkozik az egyház. Minden egyház, nem csak a református egyház, minden egyház ugyanezzel a problémával néz szembe. az egyház maga is, mint szervezet, meg az egyház tagjai is. A keresztények is ezzel néznek szembe. Hogy most alkalmazkodjunk a világhoz, amelyikben élünk, alkudjunk meg, kerüljük a konfliktusokat lehetőleg, ne élezzük ki túlságosan a dolgokat. Ne húzzunk éles határvonalakat. Ne mondjuk azt, hogy van kárhozat és üdvösség. Németországban megjelenik egy nagyon komoly újság, amit hívő emberek szerkesztenek, amely az egész világról összegyűjti a híreket és tájékoztatja a keresztényeket azokról az eseményekről, amik ebben a világban vannak. És ismertetett az egyik számban az újság egy tanítást, amely szerint mindenki üdvözülni fog. A végén mindenki üdvözülni fog. Még az ördögök is. Mondja ez a tanítás. Ez egy nagyon kedvelt tanítás Amerikában is, és Nyugat-Európában is a keresztények között. Mindenki üdvözülni fog. Ez az újság azonban ez ellen a tan ellen állást foglalt, és azt mondta, hogy nem ez áll a Bibliában. És a főszerkesztőnek olvasom a levelét, amelyikben beszámol, hogy százak mondták vissza ezt az újságot emiatt. Nem tetszett nekik az a bibliai tanítás, hogy némelyek elkárhoznak, mások pedig üdvözülnek. Nem tetszett nekik az a tanítás, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. És szembe kell nézni, kedves testvérek, azzal, és ezzel küszködnek az egyházak egyre jobban, talán még Magyarországon nem ennyire, még ide ennyire ez nem jött be, de biztos be fog jönni, hogy most az embereknek a kedvébe kell járni. És nem szabad olyan éles tanításokat mondani, amit a Szentírás tanít, elválasztani egymástól a világosságot és a sötétséget. És az is biztos, és ezt látjuk már is, hogy a gyülekezetek életében egyre nagyobb jelentősége van a pénznek. Egyre nagyobb jelentősége van a pénznek. A gyülekezetek Magyarországon, testvérek, a református gyülekezetek nagy része nem azon veszekszik, és nem azon van a vita, hogy a Biblia mit tanít erről, vagy arról, vagy a megtérésről. Ha a gyülekezetekben viták vannak, annak az egyik kirobbantója a pénz. Az anyagi dolgok. Figyeljük meg! Figyeljük meg! Ez egy nagyon súlyos probléma, mert az a jelszó, az lesz lassan majd a jelszó, hogy az anyagi jólét érdekében mindent meg kell engedni, mindent lehet az embereknek. És nagyon kell vigyázni arra, hogy el ne veszítsük az embereket, el ne veszítse az egyház az embereket. Ezért nem szabad az ifjúság felé se túlságosan komolyan bibliai követelményeket felállítani, nem kell azokat túlságosan hangoztatni, mert az ifjúság hátat fordít és itt hagy bennünket. És az egyház legyen egy szolgáltató vállalat, és szolgálja ki az embereket mindenben, mindenben, amit azok kívánnak. Bejönnek hozzánk a lelkész hivatalba, hogy kereszteljük meg a gyermeket. Nálunk a presbitériumnak van egy határozata, és bizonyos feltételek vannak, amiket ha az illető nem hajlandó teljesíteni, akkor nem kereszteljük meg a gyermekeket. Aztán mindig megy ezen a vita. De a vége mindig az, kedves testvérek, hogy ha engedünk, akkor az szokott rendszerint a vége lenni, hogy megkereszteljük nagy viták után mégis a gyermeket, és most, amikor eltelik 5-6 év, és mennek ki a gyülekezetből meglátogatni ezeket a családokat, a gyülekezetből a testvéreink, akkor többen is jönnek vissza, és mondják, hogy kérem szépen, közölték velünk, hogy nem tartanak igényt az egyházra, és többet nem menjünk oda. Azok, akiknek a gyermekeit megkereszteltük. Nagy vitákkal ott, ahogy ma mondják, hőbörögtek és hőzöntek, hogy micsoda viselkedés az egyház részéről, hogy nem tesz eleget minden szolgáltatásnak. És ezzel szembe kell nézni, kedves testvérek, a gyülekezeteknek. Szembe kell nézni a gyülekezeteknek. És komolyan kell figyelni arra, hogy a gyülekezetekben csak ugyan ne uralkodjék el a pénzuralom. Ne a pénz legyen a legfontosabb. És nem a gyülekezet létszáma a legfontosabb, testvérek. Hanem az a legfontosabb, hogy az Isten ígéje tisztán szóljon. Hogy az a tanítás hangozzék, ami Isten ígéje szerint való. Jézus Tiatírában ezt látta. Ezt látta, ezt a lelki paráznaságot látta. Hogy kiegyeztek a világgal. Most nem akarok arra rátérni, hogy minnyájunkat személy szerint is kísért ez. Természetesen. Hogy kiegyezni a világgal. A hívő szülők komoly dilemmája ez. Hogy képviseljék az evangéliumot a gyerekeik felé, akik nem akarnak megtérni, vagy még nem tértek meg. Mibe tegyenek nekik engedményeket? Vagy hogy viselkedjen, hogy éljen egy keresztény ember, egy keresztény vállalkozó, hogy most bevallhatja a jövedelmét az adóhivatalnak, vagy nem, vagy hogy csinálja ezeket a dolgokat? Az bizonyos, hogy Jézus Krisztus a lelki paráznaságot nem igazolja. Tiatírában ez komoly probléma volt. A kérdés tehát ma így hangzik, mit lát Jézus Krisztus ma a református gyülekezetekben? Milyen levelet írna Kelenföldre, vagy a Nagyvárad térre? Milyen levelet írna a testvéreknek, vagy nekem, aki egy gyülekezet előjárója vagyok? Hogy mi az ő panasza ellenünk? Azonban ebből a levélből azt is látjuk, hogy Jézus észre akarja téríteni a gyülekezet tagjait és a gyülekezet vezetőit. És azt mondja, hogy ő ad időt a megtérésre. Ad időt. Ez egy nagyon nagy kegyelem. De azt mondja, azt is mondja, hogy ez az idő nem tart a végsőkig. Mert ha nem tér magához a gyülekezet, akkor azt mondja Jézus, én ágyba vetem őt, és az ő fiait megölöm halállal. És megtudják a gyülekezetek, mint hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindenkinek megfizetek cselekedetei szerint. Ez egy megdöbbentő mondat, testvérek, amit itt Jézus mond, ítéletként azt mondja, megölöm a fiaitokat halállal. Az egy megrendítő dolog, hogy az egyház gyülekezeteiből mennyire hiányzik az ifjúság. Itt Kelenföldön sok fiatal van, legyen az Úré a dicsőség. De a gyülekezetekből hiányzik az ifjúság. És kevés az újonnan megtért ember. Az egy gyülekezetnek az lenne a feladat, hogy szűjjön újakat és újakat. Hogy emberek jussanak hitre minél többen. És egy csomó meddő gyülekezet van. Meddő gyülekezet van. Sem fiatalok, sem idősek nem térnek meg. Ez egy ítélet, kedves testvérek. És olyan megdöbbentő, amikor az ítéleten az ember nem gondolkozik el, hanem arra gondol, hogy biztos nem jó módszerekkel csinálom, még több engedményt kell tenni, hogy az emberek jöjjenek. Jézus meg itt mást mond. Mást mond. Azt tanácsolja nekik, a Tiatira belieknek, azt mondja, tartsátok meg, ami nálatok van, és tartsátok meg azt addig, amíg eljövök. Mi volt a gyülekezeteknél? Az íge, testvérek. A gyülekezetek legnagyobb kincse az íge. Az íge. Tartsd az ígét. Tartsd az ígét. Tartsd magad az ígéhez. Mindegy, hogy milyen a világ, mindegy, hogy milyen a közhangulat, tartsd magad az igéhez. Ha nem tartja a gyülekezet magát az igéhez, testvérek, el fog sodortatni. Nem akarok riasztó dolgokat mondani a testvéreknek, mert tudnék, hogy milyen dolgok vannak ma már gyülekezetekben. Csak azért, hogy az embereket megnyerjék, a létszámot növeljék. Pedig nekünk nincs más kincsünk, csak az ige, Jézus Krisztus, aki az ígét tartja. Az kapja majd a hajnal csillagot. Ez lesz a jutalma, ez a jutalma. Annak adom a hajnal csillagot. A hajnal csillag egy biztos eligazítási pont. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a ma fényes hajnali csillag. Az az ember, aki tartja magát az ígéhez, az mindig kapja Jézust. És az olyan Jézussal való közösséget él át, amelyik közösségben tudni fog mindig jól tájékozódni. Isten azt akarja, hogy a hívő emberek, a keresztény emberek, azok Jézus Krisztussal olyan közvetlen kapcsolatba kerüljenek, hogy ő az ő szemeivel tanácsolhasson bennünket. Az a hívőknek van egy szokása, hogy szaladgálnak lelki gondozókhoz tanácsot kérni, ezért, azért, amazért. Vannak dolgok, amikben jó, ha kérünk tanácsot a lelki gondozótól. De kedves testvérek, ez a lelki kiskorúságnak a jele. A lelki nagykorúság jele, amikor minden hívő Jézus Krisztussal olyan élő kapcsolatban van, hogy nem kell kérdezgetni se ezt, se azt, se amazt. Az Úrra nézek, és tudom, hogy merre menjek. Jézus ezt ígéri. Az ő a vele való közösséget ígéri. Lehet választanunk, hogy most a világgal akarunk barátkozni, a világ kegyeit keressük, vagy Jézus Krisztus kedvét keressük. Ezt el kell dönteni. A gyülekezetnek is el kell dönteni. A presbitériumnak is el kell dönteni. A lelkésznek is, a püspöknek is, az egyházban. Mindenkinek el kell dönteni, hogy én kihez akarok igazodni. Jézus Krisztushoz, az ígéhez, vagy a világhoz. Ha az ígéhez ragaszkodunk, kapjuk Jézus Krisztust. És testvérek, ennél nincsen nagyobb kincsünk. Ez a legnagyobb kincsünk, a Jézus Krisztussal való személyes közösségünk. És ez az ige is ehhez szeretne bennünket segíteni most. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi téged választunk. Hozzád szeretnénk mi teljes szívünkből ragaszkodni és alkalmazkodni. Segíts, hogy mindnyájan rá unjunk már arra, hogy mindig emberekre figyelünk. Akár kívülvalókra, akár családtagokra, akár a gyülekezetben emberekre. Olyan fárasztó ez. Olyan kiábrándító tud lenni. Köszönjük neked, hogy te azt akarod, hogy egyetlen egy valakihez alkalmazkodjunk, te hozzád. Taníts erre bennünket. Köszönjük, hogy adtál időt és adsz időt nekünk is. Kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek is te legyél a királya. Álljon itt a te trónod, és a te trónod előtt hajoljon meg mindenki. Segíts, hogy rajtad kívül senki és semmi ne állhasson középpontba. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy hadd valósuljon meg mindez a mi személyes életünkben is, szívünkben és otthonunkban, családunk körében. Kérünk, hogy add nekünk is a hajnal csillagot, hogy ebben az űrzavaros világban járhassunk egyenesen, céltudatosan a keskeny úton a te szent nevedért. Amen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Amen.